Galata levél 5. fejezetének 16. és 26. 5. fejezetének 16. versétől a 25. versig terjedő szakaszt fogom most olvasni. Az a címe a szakasznak, hogy a test cselekedetei és a lélek gyümölcse. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentőr, a lélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mi pedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, pálmányimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amint már korábban is mondottam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsmágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Eddig a szakasz, és akkor kicsit evezzünk a mélyére. Az az igazság, hogy Pál apostolnak van egy folyamatosan visszatérő ilyen ellentét párja, ez a test és a lélek. És ezt én azt látom, hogy nagyon sokszor egyébként félreértjük, és a középkori teológia is szerintem rettenetesen félreértette, amikor elkezdte a testet túlzottan nyomorgatni, erényövek, meg önostorozás, meg stb. És a lelki életet úgymond, a spiritualitást meg elkezdte nagyon felmagasztalni. Na most az a helyzet, hogy ez a középkori félreértés a mai napig valamiért így rajta van, nem csak Pál apostolnak egyébként a gondolatain, de hogy az egész Biblia értelmezésen, de valójában azért Pál nem ennyire sarkos test és lélek viszonyába, és itt egy picit el kell merülni a görög nyelvtanban. Ugyanis amikor azt mondja, hogy lélek, akkor ő pneumáról beszél. Ami a Szentlélek, az Istennek a lelke. Amikor meg arról beszél, hogy szárx, mármint egy test, az a szárx szó, ami itt előkerül, az meg a hústest, és ezt egyébként megkockáztatom, hogy a jó Isten nem állítana pellengére, ha azt mondanám, hogy ne testként fordítsuk le bizonyos helyzetekbe, hanem úgy, hogy ösztön. Mert hogy... van a görögben más szó is a testre, például a szóma, a szomatika az innen jön, mint kifejezés, és amikor Pál a szárxról beszél, akkor valami olyanról beszél, ami ebben a világban az alapállapotunk, az Isten nélküli alapállapotunk, amiben még nincsen benne Krisztusi elhívás, nincsen benne az, hogy bennünket megszólít az Isten, hanem inkább az van, hogy valahogy ösztönösen cselekszünk. És akkor itt érdemes megnézni azt, hogy miket sorol majd fel a test kívánságainál, vagy hát, hogy mik ezek, most csak egy-kettőt kiragadva. A házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, stb. Az egészben az az izgalmas, hogy valójában végig a paráznaságnak különböző fogalmait sorolja fel Pál. És miért? A paráznaságot nagyon sokszor leszűkítjük egy ilyen kapcsolati témakörre, és általában férfi és nő házasságának a témakörére, ilyen szexuális jelleggel, de a paráznaság az igazából hűtlenség. És a hűtlenség az nagyon-nagyon sok síkon jelen van, és innentől kezdve szembe kell nézni azzal, hogy valójában a paráznaság bűnét mindenki elköveti jó eséllyel az élete során, mert ha én hűtlen vagyok a házastársamhoz, akkor hűtlen vagyok az Istenhez. De ha hűtlen vagyok az Istenhez, akkor hűtlen vagyok a másik testvérhez, aki rám van bízva, vagy mellém van rendelve. Ha hűtlen vagyok a gyülekezetemhez, ha hűtlen vagyok a másik keresztényhez, akkor valójában a paráznaságnak különböző verzióit abszolválom, vagy viszem végig. És valójában, ami itt felsorolásra kerül, azok mind ennek valamilyen megnyilvánulásai, mert amikor én önző vagyok, akkor hűtlen vagyok a másikhoz. Hát akkor csak magamhoz vagyok hűséges. Azt helyezem előtérbe, hogy mi az én érdekem, és nem foglalkozok azzal, hogy esetleg mi lehetne a másik, vagy a mi érdekünk. Amikor a bálványimádásba beleesik az ember, akkor miért követünk bálványokat? Általában azért, mert azokat kényelmesebb követni, mint az Úristent. Ide csak egy zárójelet hadd tegyek. Tegnap volt lelkészgyűlésünk ugye itt, a Óváron, és én nem fogok prédikálni vasárnap, mert most a püspök prédikál, ugye majd Hegyeshalomban, de kicsit elmerültünk a vasárnapi igehirdetési alapigében, és egy-két lógrással elmentünk utána az igétől kicsit messzebb a gyakorlati, a hétköznapi problémáinkig is, és ott merült fel az a kérdés, hogy vajon mennyire vagyunk elkötelezett keresztények, mármint, hogy mi a lelkészek, akik itt ültünk 17-en, 20-an a lelkészi munkaközösségi ülésen, mert hogy nagyon sokszor látjuk saját magunkon is azt, meg vesszük észre saját magunkon is azt, hogy igefogyasztók vagyunk, de nem az igének megélői. És ez szerintem egyébként egy átlag keresztény probléma, hogy az igét szeretjük hallgatni, főleg, hogyha az olyan szép, meg úgy megmelengeti a lelkünket. Viszont amikor meg arról van szó, hogy szeresd ellenségeidet, hát az nem is biztos, hogy úgy értette az Úr Jézus. Azért az úgy. Ott lehet, hogy vannak kis kapuk. És akkor egyből az van, hogy kikopik belőlünk az elkötelezett radikalizmus, ami egyébként a hit megéléséhez meg kell. És a bálványok mindig akkor jönnek, amikor a kényelem kerül előtérbe. Ez egyébként igaz az aranyborjúra is. Tehát kivárni Mózest a hegyről, hogy lejöjjön, az sokkal kényelmetlenebb, mint kijönteni valamit, amit ráadásul kézzel tudok fogni, meg látok, és akkor... Hát minden jobb a káoszban, gondoljuk mi sokszor, mint a semmi. Az Isten meg néha meg pont azt várja tőlünk, hogy várjunk. És az ember nagyon kényelmetlenül érzi magát, mikor várni kell. Érdemes végignézni az ügyfélszolgálatokat, hogy hogyan topzódnak embertársaink akkor, amikor nem jutnak be 5 perc alatt valahova. És ez szerintem az Isten és ember relációjában is így van. De most visszakanyarodva ide. Tehát itt valójában én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az, amire én azt mondom, hogy ösztön, az bizonyos értelemben kicsit talán árnyalni tudja Pál apostolnak ezt a szárx és pneuma ellentétpárját. Mert nem az a lényeg, hogy a fizikai testünket sanyargassuk. Nem az a lényeg, hogy ennek a fizikai testnek a végső pontjaig menjünk el, és rokkanjunk abba bele, mert a szellemi meg a lelki élet az annyival többet ér. Már csak azért sem, mert ha őszinte akarok lenni, és a Biblia 66 könyvét ráfeszítem Pál soraira, akkor Pál is tudja azt, amit a Biblia mond, hogy az Úristen bennünket testbe teremt. És hogyha testbe teremt, akkor okkal kapjuk meg ezt a testi létezést. Tehát nem lehet azt mondani alapvetően, hogy akkor mi vérkeringésestül, idegrendszerestül rosszak vagyunk. Sőt, zárója bejegyzem meg, apostoli hitvallás, hiszem a test feltámadását. Azért kerül be az apostoli hitvallásba a hiszem a test feltámadását, mert a feltámadás az egész embernek szól. Most ez hogyan fog majd pontosan kinézni, arról lehet vitatkozni, meg az az igazság, hogy itt én is örülnék, hogyha egy-két zárójeles megjegyzést még hozzáírtak volna a szentírók ezekhez a fejezetekhez, amiket nem tettek meg valószínűleg okkal, de hogy alapvetően a mi életünk az testben, lélekben, egységben folyik, és amikor szárpszról és pneumáról ír Pál apostol, akkor nem feltétlenül ezt a nagyon éles szembeállítást kell látni. Ezt azért tartom fontosnak ennyit meg ennyire hangsúlyozni, mert az ókorban ezek a sorok valószínűleg teljesen más hangon csengtek a Galatákhoz írott levél első felolvasásakor, mint ma, amikor túl vagyunk a középkoron. Ugyanakkor a középkornak egy csomó hatása a mai napig még rajta van a gondolkodásunkon. Na, és akkor visszatérve ide, hogy pneuma meg szársz, meg lélek gyümölcsei. Érdemes megnézni, hogy amikor átkanyarodik Pál a testnek a cselekedeteiről, vagy az ösztönnek a cselekedeteiről, a lélek gyümölcseire, akkor ott nem fog ilyen felhasznál, vagy felszólító módokat mondani, hogy így meg úgy kell hit szerint élni. Hanem egész egyszerűen arról beszél, hogy a lélek gyümölcsei pedig ezek. És nem az emberi teljesítményben találja meg ezeket a gyümölcsöket. Tehát a keresztény embernek valójában nem az a feladata, hogy tökéletessé váljon valahogy önerőből, vagy kimeditáljuk magunkból azt, hogy hogyan tudjuk mi az ellenségeinket szeretni. A keresztény ember egyetlen egy dologra hivatott, azt a lelket, aki benne a Krisztus valóságát teszi, azt minél jobban fogadja be, minél jobban kapaszkodjon bele, minél jobban hagyja, hogy elkezdje átformálni. És amikor eljutok oda, hogy türelem van a szívemben, meg jóság, meg hűség, meg nem tudom, akkor ott azok valójában nem az emberi teljesítménynek a következményei, hanem az Isten kapcsolatnak a gyümölcsei bennünk. Tudnélik a Krisztus formál bennünket a lelken keresztül egyre jobban vissza arra a képmásra, amire bennünket eredendően teremtett az Isten. És amikor a keresztény emberen úrrá van, vagy úrrá lesz a Szentlélek, akkor egész egyszerűen Isten képű emberként, és akkor ezt most ilyen kisbetűvel tessék érteni, valójában nem saját magát mutatja, hanem az urára, az Istenére mutat tovább. Minden egyes jó cselekedetünk ilyen értelemben, ha ez ebből fakad, és nem azért, mert én jó keresztény szeretnék lenni görcsösen, de az azért történik, mert dolgozik bennünk a lélek. Van a példázat Máté evangéliumában, amikor a juhokat meg a kecskéket szétválogatja az Úr. Mármint, hogy a visszatérő emberfia. És ugye ott... Az a vád mind a két irányban, hogy éheztem, és nem adtatok ennem, avagy adtatok ennem, ugye a jobb keze felül álló bárányoknak azt mondja, meg szomjaztam, és a többi, és a többi, és akkor mind a két csapat visszakérdez a példázatba, hogy de mikor láttunk téged szomjazni, meg éhezni, meg börtönben, meg stb., meg betegen. És akinek a szívében nincs a lélek, akinek a szívében nem dolgozik az irgalom, mert mondjuk nem hagyja, hogy dolgozzon az irgalom, akkor annak az alapnormatívája az, hogy észre se veszem, hogy a másiknak baja van, mert magammal foglalkozok. Észre se veszem, hogy az paráznaság, amit éppen csinálok, mert egyébként kényelmes, meg jól érzem magamat benne. Meg nem kell közben lelkiismereti önvizsgálatot tartani. És akkor jön majd a kérdés, hogy de mikor láttuk? Hát igen, pont ez a baj, hogy nem láttátok. Tehát, hogy fel sem tűnt, hogy amit csináltok, az nem jó. Na de. Nem tudom, hogy megfigyelték a testvérek Máté evangéliumában, hogy a jobb kéz felől állított bárányok is visszakérdeznek. Uram, mikor láttunk téged börtönben, meg betegen? Mert amikor meg az irgalom dolgozik az emberben, akkor meg az a természetes. És sokszor úgy teszi meg a jót, az Istentől vezérelt lélek, vagy ember, hogy fel se tűnik neki, hogy megteszi a jót. Miért? Azért, mert azt a jót nem ő teszi, hanem az Isten teszi benne meg általa. És egy Pál is itt egy picit egyébként erre viszi rá, azt gondolom, a mi tekintetünket, hogy azt lássuk, hogy nekünk tényleg az a feladatunk, hogy az Istent hívjuk be folyamatosan az életünkbe. Hogy az Istenbe kapaszkodjunk minél inkább, mert hogyha ez megtörténik, akkor az Isten majd néha vésővel, néha smirglipapírral, néha kedves simogatásokkal, de fog bennünket formálni úgy, hogy a lelke az dolgozzon is bennünk, meg általunk. És nem is biztos, hogy észre fogjuk venni. De hát pont ez a lényeg. Na, és akkor itt most megállok, mert hát ha van hozzászólnivaló. A 6. fejezet egyben a Galatákhoz írott levél utolsó fejezete következik. Első 10 verset olvasom. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben elsél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévejegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ez már egy ilyen záró etikai rész igazából a levélben, de azt gondolom, hogy nagyon sok megszívlelendő dolog van benne. Az egyik, ami nekem egy ilyen folyamatosan visszatérő és bennem folyamatosan dolgozó rész, az pont a felütése ennek a fejezetnek, hogyha valakit tetten is érnek, nyilván a bűn elkövetésében, akkor azt nem elítélni kell, meg nem megbélyegezni kell, hanem azt mondja Pál, hogy igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de vigyázzatok, hogy kísértésben essetek. Ez egy olyan egyensúly, amit itt Pál megfogalmaz, amire én azt gondolom, hogy csak úgy van lehetőség, hogyha az 5. fejezet végén a lélek gyümölcsei elkezdenek dolgozni az emberben. Mert hogy egyrészt nem feladatunk pártolni a bűnt, és pártolás alatt én azt gondolom, hogy itt azt is látni kell, és visszatérhetünk oda, hogy mennyire karakteres mondjuk a mi elköteleződésünk az Úr Jézus mellett, hogy az is pártolás, hogyha én éppen csendben maradok, amikor látom, hogy az folyik. És nem erre vagyunk elhívva, ugyanakkor nem az a feladatunk, hogy mi Isten helyett ítéljünk, és feladatunk közben az, hogy védjük magunkat a kísértéstől, amennyire csak lehet. Na, és akkor ebben rakjunk valahogy rendet. Ez egy életen áttartó folyamatos hitmunka szerintem, és azt gondolom, hogy nem olyan könnyű ennek az elhordozását így megfogalmazni egy-két mondatban, de nagyon szépen kijelöli Pál apostol a bűnnek a viszonyát a keresztény emberrel szemben, vagy nekünk a bűnnel való viszonyunkat, hogy nekünk tényleg nem az a feladatunk, hogy akkor a bűnt ilyen-olyan módon elítéljük, meg bűnlajstromokat vezessünk, hanem hogy azzal a krisztusi szelíd lélekkel forduljunk hozzá, amivel Krisztus is fordult a bűnös emberekhez. És akkor itt azért érdemes egyébként megnézni azt, hogy illetve nem is megnézni, inkább azt mondanám, hogy tudatosítani azt, hogy az evangéliumokban Jézuson kívül mindenki bűnös. Tehát, hogy mindenki. És mégis hányszor tud nagyon kedves szeretettel odalépni. Én a kedvenc történetemet hoznám ilyen szempontból ide, mert abban zajlik ez talán nagyon látványosan, a parázna asszony megkövezése története, ahol nem azt mondja a végén az Úr Jézus, hogy amúgy nem vagy bűnös, minden a legnagyobb rendben, hanem úgy van vége ennek az egész jelenetnek, hogy menj el, én sem ítéllek el. De nem azt mondta, hogy egyébként rendben van az, ami történt. És hogy ez az a szelíd lélek, amire itt Pál szerintem utal, hogy ez egy nagyon karakteres kiállás. Odalép, megmenti egyébként az asszonyt. És ezzel egyébként a saját életét is kockáztatja ebben a lincs hangulat szituációban. És utána, hogy megmentette az asszonyt, pedig nem elkezd neki magyarázni a házasságtörésről, vagy etikai, nem tudom én, disszertációt írni neki, hanem egy ilyen nagyon kemény mondattal az egészet helyére teszi, mennyire én se ítélek el. De az nem azt jelenti, hogy egyébként nem vagy bűnös. És innentől kezdve azt gondolom, hogy itt jelenik meg a Jézusi szeretetnek az oldala, hogy ez nagyon sokszor egyébként pontosan a mi lelki ismert furdalásunkon keresztül fog tudni jól dolgozni. És itt jön elő az, hogy a bűnbánat, meg a bűntudat, az megint nem ugyanaz, de nagyon fontos az, hogy az a bűnbánat megfogalmazódjon. És amikor én keresztény emberként szembesülök egy másik ember bűnével, akkor nekem nem az a feladatom, hogy őt bűntudatra vezessem, meg nem az a feladatom, hogy megmutassam neki, hogy én mennyivel magasabb erkölcsi lovon ülök, mint ő, mert jó keresztény vagyok, hanem ez a jézusi szelíd lélek, ami nagyon sokszor egyébként egy mondat. De az úgy van megfogalmazva, hogy az ember sokszor szikrát nem kap tőle. És benne van minden. És mégsem elítélés. Ez nagyon fontos, mert egyébként az meg egy nagyon könnyű emberi mechanizmus. Tehát amikor én elítélhetem a másikat, az nagyon sokszor jót tesz az emberi léleknek, ugyanis akkor én őt kisebbítem saját magamnál. És saját magamat meg fel tudom emelni. Hát, te bűnös vagy. Na látod. Én nem. Pedig egyébként ez így nem igaz. Csak az igaz maximum, hogy te ebben vagy bűnös, én meg abban konkrétan lehet, hogy nem. De egy csomó minden másban meg igen. És akkor innentől kezdve valójában itt a bűnnel való viszony az ránk is vonatkozik, mert itt nem az a kérdés, hogy általánosságban véve mi a kapcsolatunk a bűnnel, nekünk keresztényeknek, hanem az is egy fontos nézőpont, hogy tudatosítjuk-e magunkban azt, hogy a másik elítélése az bűn, mert ítélni az Istennek van joga. Amint én elítélek bárkit bármiért, és lehet, hogy teoretikusan igazam van, és még az is lehet, hogy a Bibliában 66 könyvből találok 66 mondatot, ami engem ebben igazol, de ha megfogalmazódik bennem, és nem biztos, hogy ezt kimondtam, csak bennem megfogalmazódik az ítélet, akkor már megint a bálványimádás meg a paráznaság bűnében vagyok, mert kivettem az Isten kezéből a jogot, ami csak az övé. És nem ez a feladat, hanem a szelíd lélekkel. Úgyhogy ezt kívánok mindenkinek, nagyon sok sikert. Én nagyjából minden nap elbotlok ebben a feladatban, de reménykedem benne, hogy a testvérek már előbbre járnak ebben a kihívásban, mint én. Nagyon fontos mondat szerintem egyből a következő. Az egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, és ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy nem szabad elválasztanunk ezt a mondatot attól, ami pont a bűnnel való viszonyt jelöli ki. Mert hogy az egyház az a bűnös embereknek a közössége. És itt megint érdemes egy picit a középkori gondolatokra egy fosztóképzőt rárakni, mert hogy én pontosan tudom, megérzem, hogy a mai napig van mondjuk a világban is egy olyan elvárás, hogy akkor az egyházaktól elvárnak bizonyos normákat, hogy hát legalább ott ne bántsák egymást az emberek. Meg hát egy egyházi közösség, hát akkor ő biztos felkarolja a szegényeket, hát az a feladata. És akkor vannak ilyen külső nézőpontok, mintha itt mindenki szent lenne. De nem. Mi a bűnös emberek tábora vagyunk. És ez nagyon fontos egyébként szerintem tudatosítani magunkban. Nem azért, mert fel akarom menteni az egyházat, meg az egyházi tisztségviselőket a bűneik alól, hanem azért, hogy lássuk, hogy az egész történet arról szól, hogy a bűnös embert szólítja meg az Úristen. Nem a bűntelent. Jézus nem hiába mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Én sem azért jöttem, hogy a bűntelent szólítsam, hanem a bűnöst hívjam el. Most kicsit parafrázisban idéztem az Úr Jézust. De hogy innentől kezdve nekünk feladatunk az, hogy nem csak, hogy nem ítélem el a másikat, hanem hogyha tehetem, akkor hordozom. Ha én az életnek bizonyos területén erősebb vagyok, mint ő, akkor odaállok támasznak. Ugyanis a bűneknek nem csak az a fő problémája, kedves testvérek, hogy csúnya dolgok, mert én szerintem az a legkisebb probléma velük, hogy nem éppen szép dolgok, hanem a bűnnek valójában az igazi értelme az az, hogy engem az Istennel való közösségben akaszt meg. És hogyha az Istennel való közösségemben, és az teljesen mindegy, hogy pletyka, sorozatgyilkosság, teljesen mindegy. Ha az Istennel való közösségemben megakaszt, akkor pontosan abban akaszt meg, hogy én az Isten lelkébe kapaszkodva formálódjak. És itt jön elő, azt gondolom, a gyülekezetnek a nagyon, nagyon fontos oldala, talán ez a legfontosabb oldala, hogy a testvéri közösség az pontosan abban áll, hogy szeretettel hordozom a másikat, akinek van egy bűne, amiben lehet, hogy gyengébb, mint én vagyok, de nekem azzal pont nincs problémám. Akkor odaállok mellé, és támogatom. Nem a bűnében támogatom, félreértés, ne essék. Nem arról van szó, hogy gyere, menjünk el most este ketten inni, nehogy már egyedül kelljen feküdnöd majd a csatorna mellett, hát majd lelkesen odafekszem én mellé. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a bűne ellenében támogatom. Na de, ennek van egy másik oldala is, hogy nekem is van bűnöm. Tehát akkor van jogom, meg szabadságom arra, hogy keresek valaki olyat, aki meg engem támogat. És itt töltsétek be Krisztus törvényét. És ez egy nagyon fontos dolog. És akkor ide árnyaljuk hozzá a következő gondolatot, ami látszólag ennek az egésznek, amit eddig elmondtam, ellentmond. Pedig nem. Mindenki a saját tettét vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem máséval, mert mindenki a maga tettét hordozza. Miért nem mond ellent annak, amit eddig mondtam? Azért, mert amikor arról van szó, hogy mi keresztény emberként egymás terhét hordozzuk, akkor nem arról van szó, hogy keresztény emberként a másik ember felelősségét el tudjuk venni. Viszont, hogyha bennem van az a gondolat, meg az az ösztön, hogy folyamatosan önvizsgálatot tartok, és próbálok az Istennel düllőre jutni, próbálom hagyni azt, hogy az Isten megbocsátása érvényesüljön az életemben, és tudom, legalább azonosítani tudom, hogy hol vannak azok a bűnök, meg azok a pontok, ahol én még gyenge vagyok, akkor onnantól kezdve nincs az, hogy én terelhetem a felelősséget valaki másra. A gyülekezeti közösségeknek lehet egy olyan hátránya, nem mondom, hogy mindig van, lehet egy olyan hátránya, hogyha elkezdjük támogatni egymást különböző bűnökben, és látjuk, vagy bűnök ellenében, bocsánat, és látjuk azt, hogy ennek ellenére mégsem szűnik meg az a probléma az én életemben, akkor könnyű egyből felelős találni, mert hát én eddig a Pistára hallgattam, aki imádkozott velem, meg támogatott engem, aztán mégis még mindig itt vagyok. Hát akkor ő a hibás. Nem. Nem ő a hibás. Pont az egésznek ez a lényege, hogy ő odalép, ő segíteni próbál, ő támogat, de hát amivel nekem kell megküzdenem, azzal nekem kell megküzdenem. És hogyha ezt el tudom ismerni, hogy ez az én saram, az az én küzdelmem, akkor egyből más olvasata van a segítségnek, egyből más olvasata van annak a támogató közösségnek, ami lehet egy gyülekezet, és egyből más olvasata van annak, hogy közösségben hogyan állunk meg a Krisztus előtt. Aztán van itt még egy-két ilyen etikai történet. Lelkész testvérek szoktunk viccelődni egymással, hogy a lelkész illetmény első megállapítása a Galata levélben történik, akit pedig az igére tanítanak, az minden javában, vagy javából részesítse tanítóját. Most viccből mondtam, hogy a lelkész ígére első megállapítása, de valójában tényleg erről van szó, hogy aki hozza az igét, aki tanít rá, aki hirdeti, aki magyarázza, aki rámutat, aki ezt próbálja imádsággal képviselni a gyülekezet életében, azt támogassuk abban, hogy ezt meg tudja csinálni. És ilyen szempontból hadd tegyem oda azt a zárójelet, amit egyébként Pál apostol nem tesz oda. Pedig én emberileg nagyon megérteném, ha oda tenné. Amikor ő ezt a levelet írja, sátorponyvát sző, hogy megéljen. És mellette van energiája, meg lendülete a szolgálatba. Másik érdekesség, jövőre lesz 450 éves a Nyugati Dunántúli Egyházkerület. És mármint, hogy igen, idén volt ugye 25 éves, jövőre meg 450. Az újraalapítás volt 25 éve, meg volt egy kis szünet, de hogy maga a kerület 450 lesz jövőre, és az első püspök, akit számon tartunk, ő Sztárai Mihály. Amiben az a vicc, hogy ő egyébként sosem volt püspök. Tehát, hogy őt sosem választották meg püspöknek, vagy avatták ki. De ami miatt nagyon izgalmas szerintem az ő személye, nem is az, hogy aztán az egyház kerületen belül mit csinált, meg mit nem csinált, hanem ő pont akkor szolgált Magyarországon, amikor az ország három részbe volt vágva a török hódoltság miatt. És nem csak az az izgalmas, hogy ő itt a Dunántúlon, Veszprémben, Zalában hirdette az igét, hanem az a nagyon izgalmas az ő életével kapcsolatban, hogy átszökött a török-magyar határon, mert az egy dolog, hogy a törökök megszállták az ország közepét, de hát attól még a jobbágyok ott maradtak. Attól még egy csomó mindenki ott ragadt, jól megadóztatták egyébként őket a törökök, meg elvitték a gyerekeiket Janicsárnak, meg nem tudom, tehát azért ezek nem voltak egyszerű hétköznapok. És ő meg átszökött folyamatosan ezen a határon, és azt jegyezték fel róla, hogy több mint 300 gyülekezetet plántált. Na most, hogy abból ténylegesen mennyi kapott életre, meg mennyi maradt meg, meg mennyi lett aztán életerős, azt valójában én nem tudom megmondani a testvéreknek, de önmagában véve nagyon izgalmas az, hogy van egy ember, aki nem félti az életét, hogyha az ige hirdetéséről van szó. Na már most, hogyha az ige hirdetése ennyire fontos, már pedig az Isten szerint fontos, mert ebből élünk, akkor meg emberileg próbáljuk meg azt elérni, hogy ha tehetem, akkor támogassam őt abban, hogy ez a szolgálat megtörténjen. És egyébként így válunk mindannyian ige hirdetővé. Tehát, hogy azért azt töröljük a szótárból, hogy az ige hirdetés az a vasárnapi prédikáció. Az nyilván ilyen értelemben véve az igének az elsődleges hirdetése. De hogyha nem tud kiállni a szószékre a lelkész, akkor ki fogja hirdetni az igét? És az, hogy egyáltalán lehetővé tegyük az ige hirdetését, hogy megtaláljuk azokat az embereket közöttünk, akik erre alkalmasak. Mert nem mindenki alkalmas rá, és ezzel senkit nem kívánok megbántani, de aki nem tudom én dadog, és nem tud kiállni emberek elé, és lámpalázas, és kétségbe esik, amikor meg kell szólalni, akkor nem biztos, hogy belőle lelkészt kell faragni. Lehet, hogy lehet belőle bármi más kiváló ember. Tehát, hogy, és meg lesz az ő ige hirdető funkciója is. Amint egy gyülekezet közösségébe szerves szerepet vállal, amint ott van a gyülekezet tagságába, és mindent megtesz azért, hogy az ige hirdethető legyen. Ez lehet, hogy az, hogy segít a hangfelvétel elkészítésében, ez lehet, hogy az, hogy nem tudom, ki kell cserélni egy lámpát a szószéken, ez lehet, hogy az, nem tudom, ételt kell adni az ige hirdetőnek, mert a Galatáknál vagyunk most éppen 2000 évvel ezelőtt, és nem lehet azt mondani, hogy nem kell kétségbe esni kedves szolgatársak, mert majd negyed év végén jön a lelkészi életpálya modell támogatása, és akkor majd csippan a bankkártyán a bármi, hanem hogy és ezek mind olyan szolgálatok, amit hogyha én azért teszek, mert úgy érzem, hogy az Istenhez tartozásom fontos, a gyülekezetem közössége fontos. Az, hogy ebben a Krisztus legyen közben a középpontban, akkor az ige hirdetés. Nem biztos, hogy nekem kell mondani a szavakat. Meg az sem biztos, hogy egyébként ezt a többiek tudni fogják rólam. De attól függetlenül ez ige hirdetés. És akkor ugye ennek vannak ilyen nagyon profán oldalai, hogy akkor esetleg tartsuk már életben egymást, mert úgy jobban működnek a dolgok. És akkor amit én még kiemelnék ebből a szakaszból, az igazából itt a vége, hogy ne tévejegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amint vet az ember, az fogja aratni is. Most ítélet vasárnapja volt vasárnap, és én azt gondolom, hogy az ítéletről nagyon nem komfortos ma beszélni, vagy manapság beszélni, mert hihetetlenül kényelmetlen. De egy picit úgy működik talán az egész életünk, hogy a kényelmetlen dolgokkal ugyannyira nem szeretünk foglalkozni. És amikor elvárunk dolgokat egymástól, magunktól, nem tudom, a Jóistentől, de nem biztos, hogy azért hajlandóak vagyunk tenni, akkor azért úgy érdekes nézni azt, hogy ennek milyen gyümölcse van. Amikor Pál arról beszél, hogy aki a testnek vet, az a testből fog aratni, aki a léleknek vet, az majd a lélekből fog örök életet, akkor igazából tényleg kanyarodjunk vissza az 5. fejezetre a test meg a lélek gyümölcseihez, vagy hát a test ösztönös viselkedéséhez, meg a lélek következményeihez. Kereszténynek lenni, az én szerény véleményem szerint, kedves testvérek, nem lehet hetente egy órában kereszténynek lenni. És ezt nem azért mondom, mert lelkész vagyok, és nekem a munkaköri előírásom, vagy munkaköri leírásom az, hogy keresztény vagyok. Hanem azért, mert egész egyszerűen az nem működik, hogy heti egy órát foglalkozok az Úristennel. És nyilván ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, hogy akkor ne csináljam meg a, nem tudom, a családi ebédet, meg ne menjek el dolgozni, meg ne éljem az életemet. De hogy nem lehet heti egy órában kereszténynek lenni. A keresztény élet az olyan értelemben véve mégiscsak életvitel, hogy én azt életvitelszerűen gyakorlom. És foglalkozok azzal, hogy ezek az értékek, amik megvannak fogalmazva az igében, amit hallok az ige hirdetésben, amire tanítottak hittanon, ami feljön a Biblia körön, ami a lelki ismeretemben szólal meg, mert adott esetben az Úristen ott ad át egy üzenetet, hogy valami nincsen rendben, azok az értékek fontosak, és megpróbálom úgy élni az életemet, hogy az a lehető legjobban benne legyen. Zárójel, itt nem arra biztatok senkit, hogy akkor görcsösen kezdjen el a lélek gyümölcsei helyett saját magából jót cselekedni. Inkább arra biztatok mindenkit, hogy tudatosítsuk magunkba azt a tényt, hogy mi keresztények vagyunk, és ezzel foglalkozzunk. Hogy mit jelent nekem most itt csütörtök este 7 óra 56 perckor, hogy keresztény vagyok. Vagy bocsánat, 6 óra 56 perckor, már megcsúszott a szemem. Hogy az elmúlt hetem függvényében, a döntéseim függvényében, az, hogy a gyerekeim nevelése közben mit jelent az, hogy keresztény vagyok? Az, hogy gyülekezetbe tartozok, mit jelent, hogy keresztény vagyok? A munkahelyemen mit jelent, hogy keresztény vagyok? Mert hogy egész egyszerűen nem működik az, hogy a szólamok szintjén próbálok egy kulturális egységhez tartozni, és akkor majd a végén várom az örök életet. Hanem itt közben nekünk dolgunk van azzal, amit már le tudtunk szűrni az igéből. És én nem hiszem azt egyébként, hogy a végén a Jóisten majd ostorral meg kalapáccsal ver bennünket, félreértés ne essék, azt viszont nagyon komolyan gondolom, hogy a Krisztus megváltását olcsósítani, és így félváról venni, az nem vezet sehova. Mit vetek? Vetek-e igét csak a saját életembe? Azzal, hogy mondjuk, nem tudom, előveszem a Bibliát, és megpróbálom végigolvasni, vagy legalább az evangéliumokkal megismerkedni. Nekem borsózik a hátam, amikor a közbeszédben hallom azt, hogy így keresztény, úgy keresztény, amúgy keresztény, és közben azon gondolkodom, hogy tök jó, hogy a mondatban elhangzott a kifejezés, hogy keresztény, de a tartalma a mondatnak az olyan szinten elütt a Krisztustól, hogy egész egyszerűen nem tudom vele összeegyeztetni, akkor hogyan vagyunk mi keresztények? És hát csak úgy tudunk a Krisztussal kapcsolatba kerülni, hogyha megismerjük. Tehát arra energiát kell szánni. És tudom, hogy van egy csomó feladat, meg program, meg néptáncolni megy a gyerek, meg kungfúzni, meg most tovább tanul, meg el kell menni a kórházba a kivizsgálásra, meg stb. De hogyha én nem szánok energiát arra, hogy megismerjem a Krisztust, akkor csak marad az, hogy próbálok valamit ösztönből csinálni. Hát de lélek nélkül ösztönből nem fog menni. És ez szerintem egy nagyon fontos része itt a Galatákhoz írott levélnek itt a végén, mert hihetetlenül kiózanító. Annak ellenére, hogy itt 5 fejezeten keresztül arról értekeztünk, hogy akkor ez a zsidó antimisszió, ha szabad így fogalmaznom, milyen tévtanításokkal jár, meg milyen problémákat okoz, ez a végén, ez szerintem egy olyan univerzális üzenet, ami mindegyikünket kihozanít. Aki testből vet, az testből arat. Vetek-e én, vagy hagyom az Istennek legalább azt, hogy kimenjen a magvető vetni, és megpróbáljak legalább, nem tudom én, sziklásföld lenni, hogy legalább ki tudjon égni rajtam a mag. Vagy kóró lenni. Vagy hagyom-e azt, hogy ez a mag közben, mert egyébként minden növény hatást gyakorol a környezetére, az engem is változtasson, az engem is befolyásoljon. És akkor itt megint megállok, mert hát ha van hozzászólni való.